Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Bátori Zsigmond lemondása után a lengyelek által támogatott Bátori András került a fejedelemség élére. A bíboros fejedelemnek azonban nincs ideje hatalmának megszilárdítására, így a Habsburgokkal szövetséges Mihály Vajda támadása véget vett uralkodásának. Rudolf császár nevében Mihály Vajda veszi át az ország irányítását, de túlzott megerősödése a magyar nemesség és Rudolf császár együttes bizalmatlanságát eredményezi. A Vajda veresége után a rendek Bátori Zsigmond visszahívása mellett döntenek, de ez kiváltja a Habsburg uralkodó újabb támadását. A Goroszlói csatában az erdélyi seregek ismét alul maradnak a támadókkal szemben, és ezzel kezdetét veszi Basta rémuralma Erdélyben. A császári tábornok kormányzása miatt az erdélyek fellázadnak Székely Mózes vezetésével, de fegyvereiket ezúttal sem kíséri a hadiszerencse, és felkelésük elbukik. A császári katonák rémuralma fokozódik, de Erdélyt megmenti a Bocskai által kezdeményezett szabadságharc, amelyhez az erdélyiek is csatlakoznak, megválasztva Bocskai Istvánt fejedelmüknek. Témánk a viharos évek.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk ezen a héten is Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is élt a meghívást lehetőségével.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat. És kezdetnek egy kis emlékeztetőt tartsunk a múlt heti műsorban elhangzottakról. A múlt héten ugyebár beszéltünk Bátori Zsigmond fejedelemmé választásának körülményeiről. Egyáltalán milyen szerepet játszott Bátori István ebben a fejedelem választásban? Valamint utána megemlítettük, hogy milyen körülmények között nagykorúsították az erdélyi rendek az ifjú fejedelmet, milyen feltételeket szabtak számára, amikor ez 1588-ban megtörtént, és hogyan volt kénytelen Bátori Zsigmond igaz rövid időre száműzni a jezsuitákat Erdélyből. Utána beszéltünk az ifjú fejedelem körül kialakuló hatalmi harcról, megnéztük, hogy milyen pártok alakultak ki a fejedelem közvetlen környezetébe, ugye az őt támogató és a Bocskai nevével fémjelzett mondjuk úgy Habsburg párt, a Kovacsóczi Farkas kancellár által vezetett mondjuk hivatalnokok pártja, illetve a rendi ellenzék, amelynek az élére a Bátori Rokonság, Bátori Boldizsár, illetve az ifja Bátori István került. És végigkövettük azt a hatalmi harcot, ami ezen a csoportok között kialakult. Ugyanakkor szót ejtettünk a legfontosabb nemzetközi eseményről, amely lezajlott ebben az időszakban, pontosabban a 15 éves háborúról, ennek kirobbanási körülményeiről beszéltünk, illetve megpróbáltuk megvizsgálni azokat az okokat, ami miatt Bátori Zsigmond végül a szultán felszólítása ellenére a Szentligához csatlakozott. Természetesen végigkövettük ennek a háborúnak az eseményeit, elsősorban erdélyi szemszögből. Megnéztük, hogy hogyan is csatlakozott, hogyan is kötött szövetséget Báthory Zsigmond a Habsburgokkal, milyen feltételeket szabtak ebben a szövetségben, és végigkövettük, hogy milyen sikereket értek el az erdélyi seregek a 15 éves háború során, gondolok itt például a havasalföldi hadjáratra. Ugyanakkor a háború kudarcainak a következményeiről is beszéltünk, Báthory Zsigmond elbizonytalankodásáról és többszöri lemondásáról is szó volt, és a beszélgetésünket az 1598-1599-ben visszatérő Báthory Zsigmond tevékenységével fejeztük be.
Köszönjük az emlékeztetőt. Történész úr, mit tudunk Báthory András életéről és előéletéről?
Báthory Zsigmond 1598-ban bekövetkező visszatérése után Báthory András kerül az erdélyi politika központjába, hiszen Báthory Zsigmond nem azért tér vissza Erdélybe, hogy hosszú ideig uralkodjon, hanem inkább azért, hogy a családjának a hatalmát biztosítsa, és így felveszi a kapcsolatot a lengyelekkel, Zamoyszky kancellárral, akinek a javaslatára Báthory András javára akar lemondani a trónról. Báthory András 1563-ban született Szilágysomlyón, a somlyói Báthory családnak a sarja. Apja az 1563-ban meghaló somlyói Báthory András, szatmári kapitány, Báthory István fejedelem, illetve lengyel király testvére. Anyja pedig szunyoghegyi Majláth Margit volt. Báthory András, a nagybátyja, Báthory István, erdélyi fejedelem és lengyel király krakkói udvarában nevelkedett. Először Gyulafehérváron, majd 1578 és 1581 között a pultuszki jezsuiták iskolájába tanult. Családja kívánságára egyházi pályára lépett, és már fiatalon 1584-ben varminai püspök. Gyors egyházi előmenetelét valószínűleg nagybátyja Báthory István befolyásának köszönhette. 1583 és 1586 között Rómába járt, és ott 1584. december 24-én a fejére tehette a bíborosi kalapot. Báthory István halála után lehetséges lengyel királyként emlegették, de ez végül nem következett be, hiszen nagybátyja korai halála miatt az utódlás kérdését nem tudták megnyugtatóan rendezni, így a lengyelek nem őt választják meg a királyuknak. Ennek ellenére Lengyelországba marad. Távol Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem eseménydús és időnként véres erdélyi uralkodásától. A viszony az erdélyi fejedelemmel nem mondható szívélyesnek, hiszen András bátyját, Boldizsárt, a fejedelem 1594-ben megölette, így kettőjük viszonya megromlott. Báthory Zsigmond miután hiába próbált kiegyezni a törökökkel második visszatérése után, és a Habsburgokat sem tudta megbékíteni, újra a lemondást fontolgatta. Ezután azt tervezte, hogy miközben rendezi a viszonyt a Habsburgokkal, megtartja Erdélyt a Báthoryak befolyása alatt. Ennek érdekében, mint említettem, felvette a kapcsolatot Zamoyszky lengyel kancellárral, és a fejedelmi tisztséget Báthory Andrásnak ajánlotta fel. Báthory Zsigmond úgy akarta átjátszani a fejedelmi tisztséget rokonának, hogy közben ő belépve az egyházi rendbe püspökként fejezi be az életét. Mivel Báthory Zsigmond házasságát Mária Krisztiánával sosem hálták el, ezért nem volt kétség, hogy a pápa érvénytelenítette volna azt, így Báthory András, aki kilépett volna az egyházi rendből, feleségül veheti a Habsburg főhercegnőt. Ezzel a bonyolult házassági tervvel remélte Zsigmond fejedelem a Habsburg kapcsolatok helyreállítását. Ez a terv csak egyetlen ponton bukott el, a Habsburg kormányzat ellenállásán. Így végül a házassági bűvészmutatvány nélkül következett be a fejedelmi hatalom átruházása. Báthory András 1599. márciusában Lengyelországból hazatért Erdélybe, és Báthory Zsigmond lemondott az erdélyi fejedelmi címről a javára. Medgyesi országgyűlés 1599. március 29-én fejedelemmé választotta, és rögtön be is iktatták hivatalába. A Báthory András fejedelemmé választásának azonnali következménye a törökökkel való viszony rendezése volt. Zamoyszky kancellár és Jeremiámo Villa moldvai vajda közbejárására a törökök elismerték őt Erdély fejedelmének, ez egyben a 15 éves háborúból való kilépést is jelentette. Az új fejedelem azonban nehéz helyzetben volt. Az evangélikus szászok és a székelyek is ellene fordultak, Székely Mózes udvarhelyi kapitány és a mellette harcolók kivételével. Trónra lépése után igyekezett megszilárdítani külpolitikai helyzetét, és ennek érdekében követeket küldött a lengyel királyhoz, Giorgio Basta felső magyarországi főkapitányhoz, a török poltárhoz, a tatárkához, illetve a moldvai fejedelemhez is.
Miért következik be Mihály Vajda támadása, és milyen következményekkel jár ez a folyamat?
Báthory András hatalomra kerülését természetesen a prágai udvar nem ismerte el, hiszen ez gyökeresen felborította a magyarországi és a kelet-európai hatalmi viszonyokat, főleg a 15 éves háború lezajlásának körülményei között. Ezért Rudolf császár hadsereget szereltetett föl Erdély visszaszerzésére, Giorgio Basta generális vezetésével, és nem sokára meg is indult ez a had a fejedelemség ellen. Hogy mennyire fontos volt a Habsburg kormányzat számára Erdély, jól szemlélteti az a tény, hogy a Habsburgok hajlandóak voltak vállalni az újabb kölcsönök felvételét a zsoldos sereg megszervezésére, amikor már amúgy is jelentős adósságokkal küzdöttek, és egyre ritkábban tudták fizetni a katonáikat. Úgy néz ki, hogy a kialakult helyzet Bocska István számára sem volt a legmegfelelőbb, aki a párciumi birtokaival visszavonulva figyelte az események alakulását, és sereg szervezésébe kezdett. Azonban a fejedelem választás talán a havasalföldi vajdát, Vitéz Mihályt érintette a legérzékenyebben. A vajda annak ellenére, hogy a törökökkel 1598-ban formális békét kötött, és a törökök újra elismerték vajdai címét, tudta, hogy ez nem jelenti azt, hogy egykönnyen elfelejtették lázadását, és a háborúnak folytatása lesz. Mivel a lengyel-török viszony változatlanul jó volt, Erdély pedig lengyel befolyás alá került, így ez teljesen bezárta a havasalföld köré fonodó ellenséges gyűrűt. Mihály Vajda számára az egyetlen szövetséges, aki hajlandónak mutatkozott segíteni a török elleni küzdelemben, a Habsburg Birodalom volt. 1598. június 9-én a Gyálókolostorban megkötött szerződésben a Habsburg udvar fennhatóságának elvi elismerése fejében 5000 főnyi zsoldos sereg fizetését vállalta magára, és Mihály Vajdát és leszármazottjait elismerte Havasalföld vajdáinak. Ezzel a szerződéssel a zsebében és a prágai Habsburg udvar támogatásával látott hozzá Mihály Vajda jó hadvezérhez illően ahhoz, hogy fegyverre nyisson utat szövetségeséhez. Így 1599. október 5-én indította meg hadjáratát Erdély ellen. A két irányból fenyegetett erdélyi fejedelem a havasalföldi támadás visszaverését tartotta fontosabbnak, hiszen ennek a seregnek a létszáma tűnt kisebbnek. Azonban Mihály Vajda váratlan szövetségesekre lelt. A báthoriakat amúgy sem szívelő székelyek mellé álltak, miután a Vajda II. Rudolf nevére hamisított oklevéllel igazolta, hogy a császár visszaadja a székelyek szabadságát. Az 1599. október 28-án a Szeben melletti Seremberknél Báthory András főkapitánya Kornis Gáspár vereséget szenvedett Mihály Vajda 20 000 fő seregétől. Ezután Báthory András fejedelem Moldván keresztül akart Lengyelországba menekülni, de november 3-án a székelyek Csíkszentdomokosnál megölték. Előbb a fejedelem levágott fejét vitték Gyulafehérvárra Mihály Vajdának, majd megcsonkított testét is ugyanide szállították, ahol november 24-én Mihály Vajda díszes temetést rendezett neki. Talán azért, hogy cáfolja a fejedelem szerencsés elmeneküléséről szóló híreszteléseket.
Mit mondhatunk el Mihály Vajda kormányzásának időszakáról?
Seremberki győzelme után Mihály Vajda november 1-jében vonul Gyulafehérvárra. A hónap végén ugyanide összehívott országgyűlés elismerte őt Vajdának és császári kormányzónak. tehát az Erdély államnak fennállása óta először gyakorlatilag román vezetője volt, hiszen a császári udvar messzessége lehetővé tette Mihály Vajda számára az önálló uralkodást. Az államapparátusban nem egészen tisztázott jogkörrel megjelentek a havasalföldi bojárok. Ha Mihály Vajda távol volt az országból, Mihály Csaban helyettesítette kormányzóként. A kancellária vezetése egy időre megmaradt még András fejedelem által kinevezett napragi Demeter püspök kezében, de annak visszavonulása után Mihály nem nevezett ki új kancellárt. A folyóügyek intézését egyszerűen a titkárára, Jakobinusz Jánosra hagyta. Közben pedig egyre több tért engedett a saját havasalföldi kancelláriának, Theodosie Logofotnek. Az udvarnagy fontos tisztségét egy Sztojka nevű bojár kapta, aki a pénzügyekben is jelentős befolyással rendelkezett. Az erdélyi hadak parancsnoka előbb Csáki István főkapitány, majd annak elpártolása után Barcsai András főkapitány lett, de a székelyek és természetesen a román csapatok külön parancsnokság alatt maradtak. A hagyományos megyei széki szervezet ellenőrzésére a Vajda havasalföldi kapitányokat nevezett ki, akik egy-egy körzetre felügyeltek. A görögkeleti vallást a bevett felekezetek közé emelte, ezzel párhuzamosan a kálvinizmust és unitarizmust kizárták ezek közül. Az ortodox papokat kiemelte a jobbánysorból, és kötelezte a falvakat, hogy az ugaron hagyott földjeiken engedjék meg a román parasztok számára a legeltetést. Arra azonban nincs semmiféle adat, hogy Mihály Vajda az erdélyi románság számára valamiféle politikai szerepet szánt volna, sőt az adatok fényében pont ellenkezőleg történt. Ahogy Erdélybe hozta néhány havasalföldi hívét, oda viszont erdélyi székelyeket és magyarokat hívott a kormányzás segítségére. Erdélybe kifejezetten igyekezett megnyerni a hagyományos rendi erőket. Udvarába Csákin, Barcsai napragin kívül ott volt még az átpártolt Kornis Gáspár, Kornis Farkas és Székely Mózes is, akik a fejedelemség politikailag, katonailag meghatározó személyiségei voltak. Országgyűlést is rendesen tartott Mihály Vajda. Rövid kormányzás alatt az őt elfogadó Gyulafehérvárin kívül még kettőt. A székelyeknek visszaadta a szabadságát, így ők hűséggel követték, és annyira bízott bennük, hogy hozzájuk még román kapitányokat sem nevezett ki. Ennek ellenére az új uralom mégsem szilárdulhatott meg. A székelyek támogatása ugyanis szembefordította vele a magyar nemesség jó részét. Ez részben azért történt, mert a székely jobbágyok felszabadítása túl nagy károkat okozott a magyar nemesség számára. Részben azért, mert a nekidühödött székelyek éltek az alkalommal, és véres bosszút álltak mindenkin, akinek csak része volt az 1596-os véres farsangban. Fokozta az elkeseredést Mihály Vajda uralkodásával szembe az adók megemelése is. A korábbi évtizedekben megszokott portánként kb. 3 forintos állami adó 1600 végére 16 forintra emelkedett, a városokat pedig különböző kölcsönök adására kényszerítették, kölcsönöket természetesen idézőjelbe kell érteni. A pénz a hadsereg fenntartásához volt szükséges, hiszen a bizalmatlanul fogadott és a növekvő ellenszemvel övezett Mihály Vajda csak is fegyverrel biztosíthatta uralmának fennmaradását. A császári pénzügyi támogatás attól a naptól kezdve elmaradt, amint kiderült, hogy Mihály Erdélyt nem kívánja átengedni a Habsburgoknak, sőt hivatalosan is igényt emelt az időközben Habsburg fennhatóság alá került Párciumra. Tehát seregét egyre nehezebben tudta fizetni, ennek ellenére Mihály Vajda megtámadta Moldvát, és 1600 májusában elűzte a lengyel barát Jeremiámovil Vajdát az ország éléről. Mihály Vajda pénzügyi gondjai azonban a harmadik ország elfoglalásával sem csökkentek. A nyár végére a seregé jó részt már csak rablásból tudta magát fenntartani. A lakosság olykor fegyverre védekezett a rabló zsoldosokkal szemben, de ez csak a bosszuk egyetlenségét növelte. Az erdélyi nemesség viszont kihasználva Vajda távollétét cselekedni próbált. A szervezkedő ellenzék vezére, Csáki István, Giorgio Bastához fordult segítségért. 1600. szeptemberének elején a császári had Erdélybe érkezett, és ugyanazon hó 18-án az erdélyi felkelők által is támogatva Miliszlónál csatát nyert Mihály Vajda ellen. Már a székelyek egy része is Basta mellett harcolt, igaz, hogy a többség ekkor még hű maradt a Vajdához, és ők adták a seregének a javát. A menekülő Mihály a Havasalföldön saját elégedetlen bojárjainak lázadásával kellett szembenéznie, akik török és lengyel segítséggel Szimeon Movilát hívták meg Vajdának. Az újra a csatát vesztő Mihály kénytelen elmenekülni, és 1601. január 12-én Prágába érkezik a császár udvarába.
Történész úr, hogyan kerülhetett sor Báthori Zsigmond újabb visszatérésére?
Mihály Vajda legyőzése után az országgyűlés 1600. októberének végén hűséget fogadott Rudolf császárnak. Basta azonnali hatállyal eltörölte a székely szabadságot, Bocskai István pedig száműzette. Bocskai Prágában keresett menedéket, majd újra Bihari birtokaira vonult vissza. Közben Basta generális rosszul fizetett zsoldosai nyomorgatni kezdték Erdély lakosságát, különösen a hajdú csapatok kegyetlenségei tűntek ki, míg a törökök oldaláról főleg a tatárok igazolták hírnevüket. Az értelmetlen vérengzésbe és pusztításba süllyedő háború láttán Zamoyszky lengyel kancellár ismét megkísérelte Erdély lengyel érdekszférába vonását. Felkérésére a Lengyelországban meghúzódó Báthori Zsigmond hajlandónak mutatkozott a fejedelmi cím elfogadására. A rendek pedig Csáki István sugallatára maguk is a volt fejedelem visszahívása mellett döntöttek. A császári csapatok harc nélkül kivonultak Erdélybe, természetesen nem felejtettek el útközben végigrabolni mindent, és Báthori Zsigmond 1601. február 4-én újból elfoglalhatta a fejedelmi trónt. Természetesen a prágai udvar nem nézte tétlenül az eseményeket. Basta seregét újjászervezték, és segítségként odaküldték az eddig mellőzött Mihály Vajdát is. Basta és Vajda serege ismét betört Erdélybe, és 1601. augusztus 3-án Goroszlónnál legyőzik Báthori Zsigmond seregét. A fejedelem a szerencsétlen kimenetelő csata után elmenekült Moldvába, cserbe hagyva híveit. A támogatói a temesvári pasa oltalma alá menekülnek, visszavonulásukat Bethlen Gábor fedezi az utóvéddel. Időközben a Mihály Vajdával kialakult nézeteltődések miatt Basta tábornok vallontisztjei megölik a Vajdát, így Erdély egyedül a Habsburgok zsákmánya lesz. Basta tábornok kormányzásának időszakában a katonasság pusztításai iszonyú méreteket öltenek. A korabeli szemtanúk szerint a föld népe szorul erdőkebelbe, havasokba, hegyekbe, rettenetes nagy ínségben. Nem találnak maguknak rejteket, erdőkben is felkeresték őket, nagy kegyetlenséget rajtok tesznek, sokat tűzzel égetnek meg, sokaknak fejét kötéllel megtekerik, hogy a szemek a fejből kiomlott. Sokakat tüzes vassal égetnek, parázsával, tüzes hamuval hátukat, hasukat égetik, szíjat metszenek, játékból sokaknak a hátából. Sokat hajóknál fogva fölakasztottak, szalma tüzet raktak alájuk, az asszonyembereknek gyermekeket, fiókat előttük megégetik. Mint éltenek az asszonyember rendel, nem mondom meg, mert én magam nagy gyalázatnak tartom. A kegyetlenségek a főurakat sem kimélték, a tisztogatás áldozatai között ott találjuk például Kornis Gáspárt is. Az általános kétségbeesés közepette Báthori Zsigmond negyedszer is visszatér Erdélybe. 1602-ben török és tatár segédcsapatokkal próbálta visszaszerezni a hatalmat. Basta serege megint csak harc nélkül visszavonult az országból, természetesen megint mindent kirabolva a visszavonulási útjába, de helyettük most már a tatárok rabolják végig az országot. Az amúgy is súlyos helyzetet a pestis járvány rontja tovább, Báthori Zsigmond beavatkozásának eredményét látva pár hónap múlva lelkileg összeomlott, és ismét ezúttal végleg távozott a tönkretett államból, és prágai számüzetésben hal meg 1613-ban. Az erdélyiek sereggel várták a visszatérő bastát, de 1602. július 2-án tövisnél vereséget szenvedtek tőle a Székely Mózes próbálkozásai ellenére. A rablás és a gyilkolás most már a megtorlás jegyében folytatódott, de kezdetét vette a protestánsok üldözése is. Az erdélyek szenvedései a mai szemmel nézve elképzelhetetlenek. A lakosságot a nekivadult katonák, az éhínség, a pest is, és a tatárok tizedelték. Doboka és belső Szolnok megye néhány körzetéből vannak adataink a lakosság számának alakulásával kapcsolatban. Például a 16. század közepén ebbe a térségbe 17.500 magyar, 13.200 román és 2.100 lelket számoltak. 1603-ban viszont a magyarok száma 2500 főre, a szászoké 250 főre, a románoké pedig 7200 főre csökkent. A vesztesség magyar részről 85%, a szász részről 88%, a románok részéről pedig 45%. Ezek a számok természetesen nem általánosíthatóak. Lehetetlen eldönteni, hogy mennyi a vesztesség a pillanatnyi menekülés, a végleges elvándorlás vagy a tényleges halálesetek arányában. Mégis a dolog rávilágít egy jellegzetességre, és pedig arra, hogy a völgyek magyar és szász települései sokkal jobban szenvedtek a háborús időkben, mint a félelsőbb hegyvidéki román falvak. Így lassan, de biztosan megváltozott a nemzetiségek aránya, főleg, hogy a románok átköltözése Erdélyben a háborús időkben is folytatódott, a kipusztult falvak egy részét ők népesítik be újra. Mivel a betelepülő románok lényegesebben primitív gazdálkodáshoz voltak szokva, ezért Erdély földművelése visszaesett. A pásztorkodás, a juttenyésztés, a primitívebb növénykultúrák és az egyszerűbb szántóhasználat újra elterjedt. Ez a változás természetesen erősen visszavetette Erdély gazdaságát, hiszen a birtokok jövedelmezősége a művelési színvonallal együtt hanyatlott. A munkaerő is egyre ritkább lett. A pusztítások mellett a könnyen mozduló román parasztokat alig lehetett helyhez kötni. Szintén negatív hatással volt a fejedelemség népeire a háború további két következménye. A folytonos hadakozás természetesen rengeteg pénzbe került. Ezért a jobbágyokra kivetett adók gyors ütembe emelkedtek. A háború kitörése előtt különböző címeken átlag 3 forintot szedtek be egy portáról. Ez 1595-97 között 5 forintra emelkedett. 1598-ban elérte a 6 forintot, 1599-ben Mihály Vajda idején 12, sőt 16 forintra emelkedik, 1600-ban még mindig 9 forint, 1601-ben pedig 8 forintra esett vissza. Ez a mértéktelen adózás persze csak tovább ártott az amúgy is nyomorba jutott parasságnak. Két év múlva, 1603-ban a 7 vármegye jobbágyaitól összesen már csak 3100 forintot lehetett összeszedni adó jogcím alatt. Elapadván a jobbágyoktól származó pénzforrás, a mindenkori hatalomnak egyre többet kellett a városoktól kicsikarnia. Mihály Vajda idézőjeles kölcsönei után a basta korszakban a helyzet még rosszabb lesz. Egy 100 szemtanú jegyezte fel a következő 1604 elejére vonatkozó adatokat. Január 21-én Gerd Gáspár egy csapatvalónnal beszállásolta magát Segesvárt. Nem voltak többen, mint 55-ön, és augusztusig ott tartózkodtak, e rövid idő alatt 32.000 forintot költöttek rájuk. Salamon kapitány Báldon volt csapatával, rájuk 31.141 forintot költöttek. Herse Ferenc kézden embereivel együtt 38.561 forintba került a helységnek. A francia kék csapatra a mieink összesen 15.766 forintot költöttek. Állítólag Brassónak és közvetlen környezetének több mint 350.000 forintjába került a basta időszak. Persze ez a rengeteg pénz nem csak a zsoldra kellett, a katonák és a tisztjeik minél jobban igyekeztek megszedni magukat. Erdélyben már amúgy is kevés volt a készpénz. A katonáknak kifizetett zsold nagy része eleve külföldre került. Mihály Vajda, majd Basta zsákmánya szintén a határokon kívülre jutott. A mezőgazdaság tönkre menetele mellett tehát a nagy fosztogatás is kiszívta az országból a korábban nagy nehezen összegyűjtött, felhalmozódott tőke túlnyomó részét. A társadalom vezető elemét, a magyar nemességet 1594 óta politikai leszámolások, kivégzések, a székelyek dühe, Mihály Vajda, majd Basta megtorlása alaposan megtizedelte. A folytonos hatalomváltások idején szinte semmivé olvadt a fejedelmi birtokhálózat. A 17. század elejére az egész országban már csak 8 fejedelmi uradalom maradt: Lugocs, Kárán-Szebes, Lippa, Jenő, Déva, Fogaras, Szamosújvár és Gyulafehérvár. De ezek közül Szamosújvár, Kárán-Szebes és Lippa gyakorlatilag értéktelenné vált. Nem annyira azért, mert végvárok voltak, hanem mert a határuk teljesen lepusztult. Például Kárán-Szebes határában mindössze 2 falu létezett. A mértéktelen pusztulást természetesen a rendek is érzékelték, akik még egyszer utoljára megkísérelték mondhatni a lehetetlent. Bátor István egykori katonáját az elmúlt időszak harcainak egyik legismertebb hadvezérét, Székely Mózest választották meg, hogy 1603. áprilisában fellázadjanak a császár ellen.
Ki volt Székely Mózes, és melyek voltak lázadásának következményei?
Siménfalvi Székely Mózes udvarhelyszéki lófő Székely családból származott. Szamosközi István történész szerint udvarhelyen született 1553-ban vagy 1554-ben. Apja, literáti Székely János, udvarhelyszék jegyzője, és János Zsigmond magyar király, majd erdélyi fejedelem, Székely sokamarása volt, anyja nevét viszont nem ismerjük. Bátor István erdélyi fejedelem megválasztását követően a fiatal Székely Mózes az ő oldalán harcolt a Bekes Gáspár ellen, annak ellenére, hogy az utóbbi maga mellé tudta állítani a székelyek nagy részét, és egyébként is unitárius vallású volt, akárcsak Székely Mózes. A Bekes elleni hadjáratba Székely Mózes kitűnt vitézségével. Radnótnál kardját foga közé fogva átúszott a Maroson, majd 2 ellenséges katonát is legyőzött. Ezért a tettéért Báthori kinevezte a fejedelmi testőrség parancsnokává. Követte 1576-ba a fejedelmet Lengyelországba is, ahol az erdélyi gyalogság parancsnokaként végigharcolta 1576 és 1582 között az Oroszország elleni livóniai hadjáratokat. Tetteiért a király a szentelt lovagjai közé emelte. Ezután hazatért Erdélybe, és Bátor Istvánnak köszönhetően a sófalvi sóbánya kamaraispánja lett, de emellett Siménfalván és Lövétén jelentős birtokokat kapott, majd udvarhelyszéki főkapitány és királybíró is lesz. 1584-ben nősült először, de első felesége nevét nem ismerjük, sem halálának a körülményeiről nincsenek pontos adataink. A fiatalon megözvegyült Székely Mózes 1585-ben feleségül vette Kornis Annát, Kornis Farkas lányát, és a vele kötött házasság révén a fejedelemség egyik legbefolyásosabb családjával került rokonságba. Ebből a házasságból 2 gyerek születik, Székely István, illetve az ifjabb Székely Mózes. Bátor Istvántól nemesi címet kapott, habár mint székely ember eleve nemesnek számított, és ezen kívül földadományokban is részesült. 1599-ben előbb Báthori András oldalán harcol, majd Mihály Vajda egyik fővezére lett. 1601-ben Székely Mózes szembefordult a Vajdával, és az erdélyi nemesség oldalán vesz részt a milisztói csatában. Basta intézkedései miatt azonban tőle is eltávolodik, és jelentős szerepet vállal Báthori Zsigmond 1601-es visszatérésében. Az 1601. augusztus 3-ai Goroszlói csata egyik fővezére volt, majd a vereség után a temesvári vilajetbe húzódik meg a temesvári passa oltalma alatt. Báthori Zsigmond újabb visszatérése után megint Erdélyben találjuk, és 1602. júliusában a Tövis melletti csatában Giorgio Basta tábornoktól vereséget szenvedett. Ezek után kénytelen ismét török területre menekülni, ahol maga áll a Habsburg ellenes párt élére. 1602-1603 telén Bethlen Gáborral szövetségben és török támogatással hadjáratot szervezett Erdély felszabadítására. Temesváron tartózkodva kapta meg harmadik Mohamed szultán oklevelét, amelyben elismerik őt erdélyi fejedelemnek. A felszabadító hadjáratot török és tatár segédcsapatok támogatásával 1603. márciusában indította meg. Előbb Kárhánszebest, majd Lugost foglalták el katonái. Bethlen Gábor előre küldött seregei Gyulafehérvárig nyomultak, Basta serege pedig szétfutott, maga a generális Szamosújvárra vonult vissza. A Székely mozdás katonáinak sikerei következtében egyre másra jelentek meg Székely mozdás táborába a nemesség tagjai, az erdélyi nemesség tagjai. Így kerülhetett sor 1603. április 15-e és 26-a között Hátszegnél egy tábori országgyűlésre, ahol Székely Mózest megválasztották erdélyi fejedelemnek a rendek. Gyulafehérvár elfoglalása után Székely Mózest fölvette a fejedelem címet, majd május 9-én ünnepélyesen beisiktatták a tisztségbe. Ő lesz Erdély második unitárius vallású uralkodója, és egyben egyetlen székely származású uralkodója. Fejedelmi tisztségbe való beiktatása után csapatai sikeresen terjesztik ki befolyását az ország többi részére, sikeresen elfoglalják Kolozsvárt és Besztercét, majd csapatai a székelyföld irányába fordultak, ahol a székelyek egy része nem volt hajlandó támogatni egy olyan embert, aki a bátoriak örökösének tekinti magát. A székelyföld ellen intézett hadjárat azonban fél sikert eredményezett, udvarhelyszék elismerte őt fejedelemnek, de a székelyföld többi része nem igazán volt erre hajlandó. De ennek ellenére 1603 nyarára Erdély nagy része Székely Mózes ellenőrzése alá került, Basta tábornok pedig Szatmára menekült. Az új havasalföldi vajda Rádusérbán, aki 1603 tavaszán harcba kezdett a törökökkel, hátba támadástól félve azonban fellépett Erdély ellen. Előbb Basta támogatására küldött csapatokat Erdélybe, akik sikeresen megakadályozták Segesvár elfoglalását, majd személyesen vonult be seregeivel Erdélybe. A székelyek nagy számba csatlakoztak hozzá, és a létszám fölénybe levő havasalföldi seneg 1603. július 17-én a Brassó melletti papírmalom romjai mellett legyőzte Székely Mózes seregét, aki elesett a csatába. A fejedelem levágott fejét Rádusérbán havasalföldi vajdához vitték, aki trófeaként állította ki Brassó piac terén. Michael Weiss brassói bíró azonban elvette a fejet és eltemette a házának a kertjébe. Székely Mózes brassói veresége után Basta tábornok visszatér Erdélybe, és a Habsburgok uralma újra megszilárdult, az ország viszont teljesen kivérzett. A kifosztott lakosságot járvány éhínség tízedelte, sem élelem, sem igavonó állat nem igen akadt már. Ennek hatására a Habsburg generális 1604 elején nyugodtan kiüríthette Erdélyt, hiszen nem maradt már erő, aki lázadásra gondolhasson Erdélybe.
Volt-e lehetőség Erdély épített örökségének gyarapítására?
Mivel egy rendkívül viharos, pusztításokkal teli időszakról beszélünk, ezért sajnos ebben az időszakban félbe maradtak az előtti korszakban megkezdett építkezések, és sajnos ezt az időszakot nem jellemzi az épített örökségnek a gyarapodása.
Történész úr, megkérjük, hogy a beszélgetésünket ma is foglalja össze.
A mai műsor során beszéltünk Báthori András hatalomra kerülésének körülményeiről, milyen erők és érdekek játszottak szerepet ebben a hatalomra kerülésben, valamint beszéltünk Mihály Vajdának a támadásáról, ennek okairól és a támadás következményeiről, Mihály Vajda erdélyi kormányzásáról. Ugyanakkor szó esett Basta tábornok rémuralmáról, ennek következményeiről, és beszéltünk Erdély egyetlen székely származású fejedelmének rövid, de eseménydús uralkodásáról is, vagyis Székely Mózesnek az uralkodásáról.
Történész úr, köszönjük a beszélgetést, köszönjük, hogy ma is velünk volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és mielőtt elköszönnék a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóitól, elmondanám, hogy a következő adásunkban Bocskai István szabadságharcáról fogunk beszélni, Bocskai fejedelem életéről és uralkodásáról ejtünk bővebben szót. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Viszont hallásra. Kedves hallgatók, ennyit tudtunk elmondani a mai műsorunkban. Meghívottunk Imre Zsolt történész nevében is, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Átadjuk a stúdiót, a Fejedelmek kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.